Jó napot, jó estét a heti jégbüfé nézőinek. Szinetár Miklós a vendég ma. Mondhatnám, hogy abból az alkalomból, hogy megjelent az Önéletrajzszerűség és egyebek Szinetár című második kötet, ez itt a termék megjelenítés, hogy ezért hívtam ide. Nem, azt is mondhatnám, hogy előző hétvégén volt a bemutatója Fradia Voló című operának, és ez egy nagyon jellegzetes, vagy érdekes epizódja Szinetár Miklós pályájának. Azt majd elmondja, hogy miért. De mondhatnám azt is, hogy azért hívtam, mert nem láttam egy éve, és nagyon szerettem volna vele újra beszélgetni, úgyhogy akkor vegyék úgy, hogy ez az igazi ürügy, és gratulálok, hogy 92 évesen operát rendezni újra, azért az szerintem...
Köszönöm szépen, és jó estét kívánok!
Guinness rekord, nem?
Hát tulajdonképpen igen, nem tudok róla, hogy ilyen van. Hát ezt az operát pontosan 70 évvel ezelőtt rendeztem először, nagyon ifjúként.
És először életében, nem?
Először életemben, ez volt az első ilyen nagy... Az opera hívott meg, Gördülő operába rendeztem, akkor volt egy ilyen, hogy Gördülő opera az
ez
operának.
Mi volt?
Hogy járta az országot az opera együttese különböző előadásokkal.
És tájolt az opera?
Nagyon furcsa módon képzelj el, a bemutató az a mostani József Attila Színházban volt. Azóta a József Attila Színház első színházi működése. Előtte az valami kultúrház volt, nem tudom micsoda. Először a Gördülő opera tartott előadást, ez a Fradia Voló bemutató volt. Ez volt életem első nagyszínházi, illetve pontosabban hát a vizsgaelőadáson Szegeden rendeztem előtte a Windsori Vígnőket Shakespeare-től, de az vizsga volt, főiskolai vizsga. Ez meg első ilyen operai bemutatón volt, és Kertész István dirigálta, a nagy karmester, aki később a londoni Philharmonikon.
És maga meg ott 23 évesen?
22.
Pláne.
Ő is a körül volt. Két fiatal ember voltunk, és együtt kezdtük ott a pályát. Na most ez a 70 éves jubileum, és hát az idén kitűztött, ez egy ritkán játszott darab, nagyon jó pofa, nagyon, hogy olyan fülbemászó, népszerű zenével, és egy nagyon érdekes jó pofa történet, annyira, hogy én úgy figyeltem fel rá, képzelj el, hogy én ezt moziba láttam először. Sokkal korábban fiatal volt a Fradia Voló opera nyomán egy amerikai film, amiben hát semmi nem volt az opera, a két nagy szám hangzott el benne, de egy rendes, ilyen kalandos mozifilm volt. Az operában van két ilyen rabló is, ilyen mellékszereplő, és kijátszotta a filmben a két rablót, Stan és Pan. Igen, ajánlom, a YouTube-on ma is megnézhető. Hát a világon semmi köze nincs az operához, azon az egy számon kívül, meg az alapsztori valamit rímel rá. Úgyhogy én arra akkor felfér, milyen érdekes, és aztán megkerestem az operát, és mondtam, hogy jó, hát ez egy borzasztó jó pofa dolog. Kertész Pistának is tetszett, és amikor Tóth Aladár megkérdezte tőlünk, hogy két ifjút el akar indítani, hogy mit szeretnénk, akkor egy beszélgetés után mást is javasoltunk, de emellett kötöttünk.
Úristen, ez így ment 52-ben, hogy megkérdezték a frissen végzett rendezőt, hogy mit szeretne meg a zeneszer.
Hát az is volt, azt javasoltuk. Először azt mondtuk, hogy a Richard Strauss jó rózsalovagját. És akkor azt mondta a Tóth Aladára, hogy nem, azt öreg emberek le kell rendezni, mondta. De erre ráharapott, és hát vele volt az, hogy akkor még ilyen a színházban ilyen realizmus volt erősen, és a Forrai Gábor csinált egy nagyon szép olasztály díszletet, és a Tóth Aladár az igazgató átvette, ránézett a díszletre, és azt a ott kéne lenni. Úgyhogy... Na most ott rendeztem először, 1954-ben. A dolog azért mondom, mert kalandos a történet, másodszor megrendeztem, olyan sikere volt, hogy most már meghívtak magába az operába, az Erkelbe rendeztem 1959-ben. Méghozzá Ilosfalvi Róberttel és Házi Erzsébettel.
Ó, hát ezek óriási nevek voltak.
És az volt akkor a pikantériája a dolognak, hogy Hát hogy az Ilosfalvi Rapport a próbákra jóformán a börtönből jött. Tudik, őt 2 évre ítélték.
56-ért?
Nem, mert elgázolt valakit a Hüvesvölgyi úton.
Jaj, tényleg.
Mint gázolásért, és az illető
mondom, meghalt. Mondom, ja, tényleg, mert olvastam a könyvben.
Igen, és meghalt. És akkori rossz nyelvek szerint sose bizonyosodott be. Az nem ő gázolt, hanem a mellette ülő felesége, a Házi Erzsi, aki viszont előtte megivott 2 pohár bort. Aha. Na most viszont, ha ő kerül bíróság elé, az 8 év, mert alkoholos baleset ő meg, és mint egy lovag, ő azt mondta, hogy kis ős fölvállalta.
De akkor már garantált volt a siker, meg a nézettség, gondolom.
Hát volt a dolognak egy érdekességem. Volt nekem az személyes életemben, amit szintén nem tudom, olvastam a könyvbe, megírtam, pikantériája, hogy a darab második felvonásában, ott arról van szó, hogy a hősnőnk, aki egy ilyen fogadósnak a csinos lánya, azóta Házi Erzsi, egy gyönyörű árja keretében alváshoz készülődik és vetkőzik. És a banditák már ott leskelődnek, és egy spanyol fal mögül nézik a vetkőzést. És én vezettem a televíziós közvetítést. Felvétel még nem volt akkor, de mint a rendező, én vezettem. És a következőt csináltam a közvetítésbe. Az egyik kamerával felvettem a Házi Erzsit, aki ott állt és szétvetett lábakkal énekelte az áriát, a másik kamerával a leskelődő banditákat, és azt én bekopíroztam a Házi Erzsi lába közé. Ebből kifolyólag másnap összeült a Magyar Televízió elnöksége, és úgy döntött, hogy én többet be nem tehetem a lábam a televízióval.
Már-már.
Ehhez képest utána 28 évig voltam ott, úgyhogy az élet
és
ilyen...
És elnökhelyettesként végezte.
Igen, igen. Na most hát aztán a következő alkalommal Genovába rendeztem, meghívtak Genovába, avval is kalandjaim voltak, mert ott nagyon gyorsan kellett létre, és volt egy Giuseppe Campora nevű korabeli nagy sztár. És hát a harmadik felvonásban akkor volt egy ilyen átöltözés, neki átöltözött, mert Márkiként jelenik meg, és banditaként fejezi be. És ott ezt nem, a ruhát rosszul csinálták meg, vagy mit tudom én, tény az, hogy az átöltözés sose ment. Sose készült el időbe, káromkodott, dühöngött, örjöngött. Elmentem az intendánshoz, nőhöz, még emlékszem, egy nő volt az intendáns, és hosszas tárgyalásra könyörögtem, hogy adjon még egy öltözéses próbát. Hát az neki pénzbe kerül, mert plusz próba, világítás, műszak, stb. De hát hosszas tárgyalás után kisírtam. Oda mentem a Camporához, hogy hát meg elintéztem, lesz még egy öltözés, hogy kipróbáljuk. Azt mondta, én csak akkor öltözöm, ha az külön megfizetik. Na akkor találkoztam a kapitalizmussal először. És annak ellenpéldája, hogy képzelj el, hogy akkora sikere volt Genovában, hogy a Corriere della Sera írt egy nagy cikket, és engem meghívtak a Milánói Scalába, hogy rendezze meg a Trubadurt.
Azért az elég szép.
És nem jött a dolog össze, mert abban az évben az nagyhatalmú szakszervezet kierőszakolt egy határozatot, hogy a tekintettel arra, hogy az orosz művészeket nem foglalkoztatják eléggé, énekesen és karmesteren kívül a Scala külföldét nem alkalmazhat.
Ó, micsoda.
Ez még ilyen idő volt.
Ez azért fantasztikus megtiszteltetés lehetett azzal együtt is.
Hát hogy ne, igen, de hát az nem jött össze.
De Cannes-ban meg állandóan zsűri elnök volt, vagy zsűri tag volt. Az
nem Cannes-ban, Monte Carlo.
Ja, Monte Carlo.
Cannes-ban egyszer voltam, azt meg is írtam a méghozzá. Nem
akkor valószínűleg ez úszott be,
igen,
a fejembe.
Az még szerepel is a könyvben, a René Clair mellett. Igen. René Clair volt az elnök, aki hát akkor a kormány filmrendezője volt. És oda úgy kerültem, hogy előtte rendben...
Divatban volt a Vasfüggönyön túlról válogatni?
Egyet, vagy Magyarország volt divatban? Meghívtak egyet, meg nekem volt egy különleges helyzetem, hogy megrendeztem a Magyar Televízió első opera filmét, utána még rengeteg következett. Ez pedig egy Luigi Dalla Piccola nevű olasz kortárs zeneszerző darabja volt, az Éjszakai repülés. Ez egy Saint-Exupéry novellára írt, nagyon erőteljes opera, és hát tényleg bemutatók is nagy sikere volt. azt is Házi Erzsi, Simándi József, Radnai György, szóval a legjobb, és remekek voltak, és repülőtörténet, a repülésről szól, és a budaörsi repülőtéren forgattuk, és film volt. Na most ezt a filmet megnézte a Dalla Piccola, a szerző, aki egyébként egy nagyon nagy kutya volt zenei körökben, és tele kiabálta a világot, hogy hát ez micsoda nagyszerű film, így meg úgy. Úgyhogy ennek a nyomán engem meghívtak Cannes-ba, és a zsűri megválasztott elnök helyettesnek, a René Clair mellett, és a René Clair is megnézte a filmet, és úgy döntött, ez mai napig megvan a meki, hogy a fesztivál végén 1966 fesztivál végén megy a következő évre, hogy Encouronnement le Festival, tehát a fesztivál megkoronázásaként bemutatják az alelnök filmjét a versenyen kívül, aha, az éjszakai repülést. Úgyhogy ott tényleg egy ilyen nagy, latinosan szólva nagy kóved volt, és hát akkor történt az, hogy nagyon sokszor elmondtam, meg megírtam, de nem győzöm elégszer, hogy hát ott voltam én, de az élet tetején.
Magyar napi díjjal.
Magyar napi díjjal, de csak egy részére az útam, mert többen a fesztivál vendége voltam. A legjobb hotelba, baldahínos ágyva.
Baldahínos ágyva. A kárba
képzeljük. És eljött az utolsó nap, és hát lementem búcs a portán közölni, hogy elment, és akkor átadtak nekem egy számlát. Mondom, miért? Hát én a fesztivál vendége vagyok. Mire közölték velem, hogy mindenre, kivéve az italt.
A minibár.
Nem, igen. Na most én az egész idő alatt ittam egy pohár bort, és sok vizet. De ez annyi volt, ami az én megcsapolta borzasztóan az én napi díjamat.
Úristen!
Mert nekem arra volt napi díjam, mert akkor még a televízió, akkor még nem repülővel mentünk Cannes-ig, hanem úgy volt, hogy vonattal Bécsig, ott alvás és Bécstől haza. És nekem arra volt bécsi szállodaköltsége. És az nagyon kevés pénze, nem, a szállodaköltséghez kellett hozzányúlni. És megérkeztem este Bécsbe. És nem volt szálloda, ahol kaptam volna helyet, ezben akkor még úgy oda bementünk.
Az ásványvizei miatt, amit ki kellett fizetni.
Na most képzelj el, hogy ott mászkáltam Bécsbe egész este, végül találtam egy szállodát, ahol azt mondta a portás, hogy hát valamit tud, hát ha akarok ezért a pénzt. És fölvitt gyalog az 5. emeletre, ahol volt egy használaton kívüli fürdőszoba, és a kádba betett egy matracot.
Na.
Úgyhogy keddi napon azt hiszem,
a mennyország és a pokol 24 óra alatt.
És hazajöttem, és ez minden mondta az összes televíziós vezetőnek, hogy erre rendezkedjenek, vagy erről szól az élet. Hogy erről szól az élet, hogy ketten a balzahinos állt, szerdán a kádba a matrac. Na most, aki ezt már hallottam, ez, az nekem egy olyan alaptörténetem, hogy ezt sokszor elmondtam meg, de ez
teljesen
egy
jó, meghatározó. Jó ábrázolja, hogy az ember mire készüljön fel az életbe. Azt akartam megbeszélni magával, hogy mi sok időt töltöttünk a televízióban is együtt, magát imádták a tévébe. Én nem találkoztam ellenségével, ez teljesen magyarországi körülményekhez képest abszolút szokatlan. Hogy ezt mivel érte el? Mert mi nagyon sokat úgy találkoztunk a tévében, hogy én ott dolgoztam, nem maga már akkor javában az operaháznak volt az igazgatója.
Nézze, hogy nagyképű legyek és felvágjak, ugyanígy az operába is, ha bemegyek, olyan tisztelettel fogadnak a mai napig, meg az operetbe. A dolognak azt hiszem, hát én kiszámoltam, majdnem 43 évig voltam valamilyen fajta vezető. És ebből a 43 évből valami 20-valamennyit abszolút szólt, tényleg, ahol egy személyi vezető volt, a Petőfi Színház, opera, televízió egy ideig. Na most nekem van egy életem, ami hát én abból indulok ki, hogy a legfontosabb az az emberi élet, annak a minősége, minden más emögött van. Ezért én soha igyekeztem senkinek nem ártani, és amit csak lehetett használni. Ez volt a vezetői alapelvem. Szóval én nagyon tisztelem azokat, akik a művészet oltárán mindent feláldoznak, én nem. Én ember életeket sose áldoztam fel a művészet oltárán, hanem mindig arra törekedtem, hogy miközben megvalósítsam. Hát 200 darabot rendeztem összesen, több mint kell. De nincs egyetlen ügy se, ahol visszaemlékeznek arra, hogy én valakit kizsigerelt, vagy tönkretettem volna azért, hogy a művész. Fontos, fontos, de nem annyira. Ez lehet vitatkozni. Na most félreértések, vannak különleges zsenik, akiknek ez megengedett.
Hogy bármilyenek legyenek?
Hogy bármi, de ez egy ritka típus, a többség az nem. Na most a televízió, hát annyira ez így volt, hogy amikor a televízióból engem elküldtek az egész televíziós vezetéssel együtt a rendszerváltáskor, akkor a másnap, hogy kitettem a lábamat, vagy a harmadat, nem tudom, kaptam egy levelet, amit 45 televíziós szerkesztő, rendező és operatőr írt alá, megvan a levél, amiben megköszönték azt a pár évet, amit együtt töltöttünk. Vették a fáradtságot, és ez.
Na hát ezt mondtam, ezt idéztem föl az imént.
Úgyhogy én azok közé az emberek, én nagyon elégedett vagyok ezzel a 92 évemmel.
Hát elégedett is lehet,
amely
tetőtől talpig működőképes.
Igen, amivel az mindig hozzá szoktam tenni, az, hogy nekem, én úgy érzem, hogy jól sikerült az életem, de ehhez, hogy nekem az életem jól sikerült, két dolog hozzájött, ez is nagyon nagy, hogy sokszor volt szerencsém, és a másik, hogy nagyon sok mindenkinek köszönhet. Szóval nem saját magamnak köszönhetem kizárólag.
Kinek köszönhet?
Hát rengeteget köszönhet, csak visszamenően. Hát a Major Tamásnak, aki annak idején nekem tanácsolta a főiskolát, és megmentett attól, hogy onnan kirúgjanak, mert pamflettet csináltam a Gábor Miklós Sztalin alakításáról. Rengeteget köszönhetek az Olá Gusztávnak, akitől nagyon sokat tanultam, és aki bevitt az operába ösztöndíjasnak. Rengeteget köszönhetek a Nádasdy Kálmánnak, akinek a tanársegédje voltam, és minden. És akitől rengeteget tanultam, és akinek ezt a Fra Diavolót például annak idején köszönhet, rengeteget köszönhettem a Gáspár Margitnak, aki engem elvitt az Operett Színházba, és 22 éves koromban odaadta a Csárdás királynőt. Rengeteget köszönhet.
Vezette az operát, vezette az Operett Színházat, vezette a televíziót. Igen. Gyakorlatilag.
És 51 évig tanítottam megszakítás nélkül önállóan a Színművészeti Főiskolát. Mit akarja még?
Tényleg, mit akarjon még? Rendes ellensége volt egyáltalán?
Volt, igen. Igen? Igen, igen. De meg kell mondanom, hogy az ellenségem jó részével azután kibékültem, sőt, volt olyan, akivel utána nagyon jóba lettem.
Ilyen is van.
Hogy nem? Kérem szépen, hát ha például nem csak névvel mondom ezt, annak idején, az operában, amikor befejeztem először, akkor oda került vezetőnek a Győri Ványi Rád György. Uh-huh. Ő volt a főzeneigazgató, karmester, akivel az vezetői módszereivel rettenetesen nem értettem egyet, és borzasztó sok. Annyira, hogy azután a társulat kérésére minden Kossuth Díjas aláírta, engem visszahoztak az operába igazgatónak, mert minden Kossuth Díjas, és a Győri Ványi elment. És én a Győri Ványit elküldtem, mire a Győri Ványi engem beperelt, és bíróságra jártunk két évig. És az volt a két, hát képzelj el, milyen, hogy bírósági ízé, hogy mindenfélét mondtunk ezt, azt mondtam, a végén a Pertén tökéletesen megnyertem. Snét. Pár évvel később Győri Ványi már nem volt ott, én az operából már nem voltam igazgató, és akkor hát nem biztos, hogy nem kiszúrási szándékkal, de engem fölkértek, hogy újítsam fel a Tannhäuseremet, és a Győri Ványit kérték fel, hogy dirigálja. És ennél harmonikusabb, jobb kapcsolat, mint ami köztünk ott kialakult. Mert amennyire én nem értettem egyet a Győri Ványi vezetőivel, annyira, mint karmester, egy nagyszerű, toleráns, értelmes kitől, akivel nagyon jóban vagyunk azóta. Mondhatnám majdnem, hogy barátságban.
Megbocsájtotta magának, hogy megnyerte a pert?
Mind a ketten megbocsájtottuk a másiknak. Nekem is volt.
Volt mit magának?
Volt, de kész, ezt elintéztük.
Na, hát ez egy szerencsés.
Ilyen. Elintéztük, és ott vagyunk ketten a... Hát bocsánat, kék, ez nagyban megy. Hát Strasbourgban valaki foglalkozik meg azzal, hogy ki német és ki francia. Hát az emberiségnek van egy készsége erre. Ha nem uszítják, akkor nagyon képes arra, hogy tartson egy jobb kapcsolatot.
Maga konfliktusokat kezelni tud, vagy elkerülni?
Én a konfliktus, ezzel én nagyon furcsa viszonyú. Minden konfliktusba rögtön belemegyek, ha annak tétje van. Tehát ha valamiről szól a konfliktus, tehát például, ha én azért megyek harcba, mert az operátor ne vegyék el a költségvetést, akkor én éjjel-nappal harcolok, majd lemondok, minden. Szóval, ha konfliktus tárgyal, de gyűlölöm, utálom azt, amikor a konfliktus önmagáért van. Szóval, leéltem házasságokat annélkül, hogy olyan igazi veszekedés, ahol ott tudom, nagyon sok ember lesz, az a saba morsa, amikor a jó veszekedés, én azt utálom. Megírtam szintén valahol, hogy az egy alaptörténetem, hogy volt egy kitűnő rendező az operában, már nyugdíjas volt, és egyszer fölhívva a telefon, hogy akar velem beszélni valamilyen. Nagyon rendben, amikor. Hát mondom, gyere holnap be 10-re az irodámba. Beértem 10-5 perce, ő már ott ült egy 20 perce, és már ökölbe volt szorulva a feje. És már láttam, hogy... És akkor beült, mondom, foglalkozom. Mondom, te mondom, előjáróba egyet szeretnék mondani. Én tudom, hogy a te konfliktus szükségleted 100, az enyém 0. Parancsolj! Szóval azt nem bírom, amikor csak azért, hogy de próbálni. És vannak színészek, akiket én imádtam a
akcióban.
Színpadon. Ha néztem, de mindig azt mondom, ha köztünk van a zenekar. Csak akkor. De most én munka közben is, és ebben mindig úgy is válogattam, és szerencsém is volt. Én minden színésztől, minden értelmes, mindent elfogadok, és abszolút partner vagyok. Tehát, ha én bejövök, és azt mondom, itt most te beülsz jobbról, és azt mondja, te azt mondja, szerintem értelmesebb lenne, ha balról jönnék be, és meggondolom, és igen, neki van igaza. Ha azt mondom neki, hogy te, mondom, idefény, ezt egy kicsit erőteljesen, hangosabban kell, aztán nem szerintem éppen, hogy puhány, mondom, belemegyek jól. De én azt mondom, hogy te itt erőteljesen, puhány, és ő azt mondja, hogy akkor én már kimentem. Szóval, ha harcolni akar, azt nem velem. Nem óhajtok harcolni, a dolgokat megoldani óhajtom. Az egy ifjúkoromban volt, hogy nagyon sikeres előadás volt a Nép ellensége. A Nemzetiben rendeztem, Kálai Ferivel, Rajz Jánossal, Őze Lajos, az a nagyszerű csak, már Mészáros Ági, és egy nagyon maradandó előadás volt, nagy sikere volt. De hát én először voltam akkor a Nemzetiben vendég, és nem ismertem ott, akkor egy elég feszült világ volt, akkor éppen sok feszültség volt a színházban, ezt nem tudtam. Mentek a próbák, és folyton a következőt hallottam, hogy de ebben neked nincs igazad, de hidd el, hogy nekem ebben igaz, és akkor megállítottam a próbát, és azt mondom, nagyon kérlek benneteket, ez ne legyen téma, hogy kinek van igaza. Én most rögtön beleegyezem, hogy nekem nincs, a dolgot oldjuk meg. Engem nem ér, de nem kívánok harcolni, hogy kinek van igaza. Azt próbáljuk megoldani, hogy jó, hogy a legjobb, nem érdekel. És én nagyon sokszor mondom azt, próbám ma is, öregkoromban, hogy kérem, amit itt mondtam, az egy hülyeség, ezt felejtsük ezzel. Én nem óhajtom, hogy igaza. Én nem, ez tényleg konfliktus. Utálok harcolni, ha nem kell. Ha kell, akkor harcolok. Ha kell, akkor a vége. Ha kell, hát nem tudom, hogy kivágják, vagy lehetek-e nagyon obszén ebbe a műsorba, de hát ez csak
majd
így.
Majd ráfütyülök, itt nincs vágás. Most mondja.
Hát akkor, amikor az operát én ott hagytam utoljára 2005-ben, akkor én lemondtam. Úgy mentem el, lemondtam azért, mert nem akarom részletezni, miért, elég piszkos dolog volt, elvették a költségvetésem 40%-át. Elvették, aztán harcoltam, minden, nem, akkor a Cvak akkor írta meg azt, az unikumos Cvak, hogy hát ő egy Cvak, csodálta, mert én voltam az egyetlen vezető Magyarországon, addig ő azért lemondott, mert elvettek a költségvetés. A többi mindenki akarja oldani. Én nem akartam megoldani, azt mondtam, ez egy disznóság. Nincs, lemondom. És akkor volt az, hogy volt nekem egy helyettesem, akit nem kis értékben azért tették oda, hogy vigyázzon rám, hogy ne költekezzek annyit. És tényleg költekeztem, nem annyit, de hát a színész énekeseknek akkor még tagok voltak, volt egy fix fizetésük, és volt egy esti fellépti díjuk. Ezt én harcoltam ki, hogy az este kapjanak pluszként egy fellépti díjat is. És ez főszerepekért emlékeim szerint 100 000 forint volt. Egy fellépés, egy ilyen plusz, tehát a fizetésen kívül. És amikor kijött ez, hogy elvették a 40%-ot, akkor én kaptam egy levelet ettől a gazdasági helyettesemtől, amiben nagyon érdekes, azt javasolta, hogy úgy tudnánk ezt megoldani többek között, ha az énekesek 100 000 forintját levennénk 50 000-re. És akkor én erre a hivatalos papírra még szóltam a titkárnak, hogy kérem a pecsétemet, ráírtam, hogy egy nagy lófaszt, és rátettem a pecsétet, és visszaküldtem.
Így van. Helyezzék el a betűt. És ezzel a mozdulattal le is mondott, ugye?
Igen, másnap.
Nem ragaszkodott ezek szerint semmilyen vezérigazgatói és igazgatói.
Nem, ez nagyon fontos. Azt hiszem, nekem azért sikerült ennyi ideig, ennyi mindent csinálni, mert mindig az volt a vezetésről a véleményem, hogy én vezető, hogy ha nem, hát nem. Mindig úgy voltam. Hát már elnézést a nagy képviselő. Mostani vezetőknek egyiknek másnak szoktam tanácsolni, hogy a dolog akkor működik, ha te teszed a szívességet azzal, hogy vezető vagy, és nem neked teszik a szívesség. Ez egy óriási különbség. Na most én könnyen pofáztam, mert népszerű ember voltam a Ki mit tud miatt, meg egyáltalán volt egy ország. Tehát én
az hozzá... első Ki mit tud miatt, mert az... Hányban volt? Valami 61-ben?
Később. Én valamikor 64-ben vagy 66-ban voltam.
Sőt, az egész ilyen 64.
Szóval ezt én nagyon-nagyon, megtehettem. De én mindig mindenütt úgy voltam vezető, hogy ha nem, hát nem.
Volt ön nehéz helyzetben valaha, ilyen egzisztenciális nehéz helyzetben, vagy gondja volt az, hogy mit kezd magával, vagy egy ilyen, helyzetben?
Én szegény gyerekként kezdtem, és hát, hogy mondjam, már Jászai Díjas főiskolai tanár voltam, és színházi rendező, amikor Párizsba jártam, és ezt is megírtam, elnézést, és rokonaim, a párizsi rokonaim levittek a francia tengerpartra. És amivel levittek, az egy kis Renault kocsi volt, egy úgynevezett kacsvó, négy lovas, legkisebb kocsi, és úgy mentünk le a tengerpartra, hogy a 80-100 kilométerenként meg kellett állni, hűteni a motort.
Mert ilyen... Mi ismerjük a Dacia-tos Skodától.
Úgy mentünk le, és hát időnként leállt minden, és akkor én ültem a kocsiba, mint budapesti Jászai Díjas főiskolai tanár és rendező, és azt mondtam, hát nekem nem nagyon lesz ilyen kocsim soha. Hát így nőttem fel egy ilyen világba. 1956. október 23-án főpróbám volt a Blaha Lujza Színházból, a Mágnás Miska című operettből. Volt is benne egy ilyen jó epizód, hogy ugye be volt rendezve részemről egy ilyen, hát vagy hagyomány, vagy ilyen, nem tudom már, de egy ilyen nagyon finom, parfümös, intellektuális vicc, hogy ugye van ebben a Pixi és Mixi gróf, és valamelyikük vállán elsül a puska, és akkor a zsinórpadlásról ledobnak egy libát. Ez egy nagyon finom ötlet. Igen. És ez volt a harmadik felvonásban. Ment a főpróba, ment a, jön a második felvonás, lövés, leesik a liba. Megállítva a próbát, hívom, azért mi ez, mondom, hát a harmadik felvonásban, azért miért lőttél már a másodikba? Mire azt mondta, hogy nem én lőttem, az utcán lőttek. Úgyhogy ez volt neki. Én nem tudom semmiről, de amiért ezt ehhez a kérdéshez elmondtam, az az volt, hogy a főpróba végén ott álltunk az utcán, és én kölcsön kértem a Latabár Árpádtól pénzt, mert nem volt annyi pénzem a zsebemben, hogy másnap bevásároljak. És a Latabár Árpád kvázi az éghaláltól mentett meg, mert adott már nem tudom mennyit, talán 100 forintot. És másnap reggel még be tudtunk vásárolni, ahol laktunk ott a Villányi úton, mert másnap délután harmadnapán lezárták tankok a környéket, mert ott volt a légvédelmi központ, és hát nem tudtunk kimozdulni haza, akkor nem vásárolok be. Szóval, hogy mondjam, ilyen egzisztenciális. Tehát én mindig abból voltam ki, hogy jó, hát ha nincs pénzem, akkor egy parizeres zsemle az mindig összejön. Meg még valami, hát a szocializmusban az a típusú sárga csekkes anyagi gond nem volt. Tehát a lakásomból nem tesznek ki. Víz a csapból jön. Parizeres zsömlet, az olcsó, azt meg tudom venni. Az soha nem izgatott, hogy aztán később nagyon jól kerestem, hát későbbiek során. Bár hát azt mindig elmondom, hogy jól kerestem, de azt mindig elköltöttem arra, hogy viszonylag jól éltünk a családommal, szóval nekem a világon semmi úgy nevezett értékem nincs. Tehát olyan, hogy mit tudom, soha életemben nem viseltem olyan karórát, ami 3 millió forint, nem volt Gucci-m, nem azért, mert én egy jó fiú vagyok, vagy spóros, egyszerűen nem volt hozzá érzékem. Nem izgatott.
Nem ez érdekelte a világ.
Nem érdekelt különösebben, szóval ez nem. Ez igaz, van egy elég szép, mert azt gyűjtöttem az órákat, ilyen, tényleg elég sok ilyen mindenféle órám van, hát olyan 1000-től 8000 forintig terjedő külföldi különböző, de nagyon jó pofák.
Most is néztem a kezén, hogy milyen modern.
Nehézi óra van, hogy hívják, ilyen
okos óra.
Ezt megengedhetem magadon minden további nélkül.
Azt akartam volna megbeszélni, hogy volt egy olyan szakasza az életének, amit nagyon, nagyon szeretett a könyve szerint, és az a mondjuk 1966 és 1986 közötti 20 év. Hogy a magyar televízióban akkor mindent meg lehetett csinálni, amit szeretett volna. És állandóan egy kis hegykeséget veszek ki az önéletírásából, hogy akkor bezzeg akkor értékeket lehetett csinálni, és bezzeg azokkal lehetett politizálni olyan értelemben, hogy ha éppen Csehszlovákiának baráti segítséget nyújtott a magyar hadsereg, az arról való gondolatát is ki tudta fejezni egy műalkotással, amit a tévében megcsinált, értette. Azért csak maga odafigyelt arra is, hogy azt hiszem az Ifigénia volt, hogyha jól emlékszem, a Ulisszban. Aztán hogy a 74-ben vagy 73 körül, amikor visszafordult a 68-as gazdasági reform, és kirúgták a reformereket a pártból, maga arra is odafigyelt, hogy beszélő viszonyban volt a politikai elittel, mert a politikai elit beszélő viszonyban volt azzal a kulturális elittel, amelyiknek maga egy létező és számon tartott tagja volt. Nem nosztalgiát érzek ebben, hanem egy ilyen rezignált megállapítását annak, hogy jól is mehettek a dolgok, úgyhogy volt párbeszéd az elit és a művészeti elit között, mondjuk.
Nézze, ebben az van, hogy nekem az egész életem filozófiája arról szól, hogy az arányok számítanak, tehát én sose hittem abba, hogy folyton van valami abszolút jó és abszolút rossz. Mindig a dolgok többségében, nem mindenben, de nincs abszolút jó és nincs. A jóban is van rossz, a rosszban is van jó. Hát mai világban is úgy, hogy van valami, amivel egyetértek, valamivel nem értek egyet, szóval, és ezt nagyon föntartottam mindig magamnak ezt a jogot. Na most abba a rendszernek a megítélésébe, és azért az elején leszögezzem azt, hogy az a rendszer, ha megkérdik, hogy milyen, azt mondom, hogy jó. Mert jó volt a televízió, mert volt egy biztonság, volt egy fajta jó hangulat, nem ölték egymást az emberek, hanem volt egy fajta, nem volt ez a fajta kettészakadság politikai, volt egy fajta biztonság, ha lehet, hogy unalmas is a levegő. Egy kicsit bővebben nem jó. Ez nem volt egy jó rendszer. Idegen hatalom fegyverére támaszkodott, bár ehhez lesz egy kommentárom, nem lehetett csak karácsonykor kapni banánt és narancsot, hát egy telefonhoz hozzájutni, az őrült protekció kellett, ugyanígy egy autóhoz, hát én emlékszem, hogy valaki átvette az autóját velem együtt kint Sepelem, és azt mondták neki, hogy itt van ez a vizé, ezt veheti, ez jött magának. Mire azt mondta, de kérem, hát ez szürke, hát én pirosat kértem, nincs piros, ez szürke. Mire azt mondta az illető, én mindent feltettem erre a színre. Na most képzeljen el egy világot, ahol egy ember erre tesz fel mindent. Az egy nagyon, szóval egész éven nem jó, az egy nagyon rossz dolog. Voltak benne nagyon jó dolgok is. Mint ahogy mindenben vannak rosszban jó dolgok is, és a televízió speciál azért volt jó, mert a rendszernek szüksége volt azt megmutatni a nyugati világ felé, hogy itt van kultúra, itt van szabadság, itt lehet ezt, lehet azt, lehet amaz. És tényleg voltak dolgok. Hát kérem, múltkor ismételte valamikor a televízió Déri Tibor talpsimogatóját. Hát az elő az úgynevezett szocializmusra olyanokat ordított bele a világba. El tudja ma képzelni ugyanezt a kapitalizmusról? Elképzelhetetlen. Szóval, hogy mondjam, vagy például, hát persze a rendszer biztonságban érezte magát, de a szovjet fegyverek vigyáztak rá, a mai meg mindegyik folyton bizonytalan, mert fél, hogy leszavazzák. De a biztonságban benne volt az is, hogy kinevezték az opera igazgatójának Báró Lukács Miklóst, aki reggeltől estig szitta a rendszert. A nemzeti igazgatójának Marton Endrét, aki nem győzött hangoztatni, hogy egy polgárember. A legnagyobb filmgyártó csoport vezetőjének a Ludovikás Nemes Kürti István. Mert ez biztonságban érte. Ezek jó dolgok volt, tehát nem csak, kérem szépen, mi mindent meg. Hát én megcsináltam ezt a Rózsa Sándort. Nagyon büszke vagyok rá.
Sorozat.
Nagyon szerettem. De voltak benne ilyen-olyan, bele lehetett kötni. A Hofi Géza csinált róla egy hosszú, nagyon gyilkos paródiát, amiben tényleg hát egy országra röhögött a filmem, és egy ország, kérem szépen, abban a televízióban, ami ezt bemutatta, én voltam a főrendező. Ezt a paródiát 5-ször ismételtük meg. El tudja képzelni, hogy ma mondjuk az aranybulláról készül egy ilyen? És az 5-szöre... Hát erre mondom azt, hogy bizonyos dolgok igenis jók voltak.
De nem csak, hogy jók voltak, akkor ezzel azt mondja, hogy volt valami rugalmasság és nagyvonalúság. Legalábbis abban a működésben, ami a maga közvetlen környezetét
hát illeti. Persze, abszolút, ez hozzátartozott, hogy nagyon sok vidéki városban nem ugye a rugalmasságnak vagyok, hanem az maga volt a legszörnyűbb korlátolt diktatúra, ami létezik.
Ha ott volt egy olyan pártista.
Hát ez attól függ, hogy ki.
Jut eszembe, Grósz Károly is magánál kezdte, aki aztán én már miniszterelnökként interjúztam vele, maga meg elvitte operába, és megmutatta
hát
neki, hogy
milyen
az opera.
Ifjú volt a rádió televízióban, és mondta, hallom, hogy rendezte Szegeden operát, lemennem, és levittem magammal, és megnézte a Turandotot, és hát elmondta.
Rákattant.
Igen, az volt az első opera, amit életében látott. Később hullámzó volt a viszonyunk, hát erről sokat írok a könyvbe, majd később megfogja, látja, hát ilyen voltam a Nemzeti Színház kormánybiztosa. A felépítésnek ott van a terv a könyvbe, be van mellékelve. Nagyon büszke vagyok arra.
Az még az Engels téren lett volna.
Az Engels téren lett volna. Benne van a terve, mindenre.
Hogy hívják most azt? Jézusom.
Erzsébet tér, mint
Erzsébet
régen.
Tér. Erzsébet Bocsánat. Tér.
Oda lett volna egy nagyon jó épület, nagyon érzés, én mindent ott végig kiharcoltam. Mert a Grósz nevezett ki, tudtomon kívül. Tehát én elmondtam neki azt a tippemet, hogy akkor jártam éppen egy Priditalian Vicenzába. És a Grósz behivatott engem, akkor sokáig nem voltunk beszélő viszonyban, mert nagyon baloldali volt, és kimutatkoztunk egymástól, de miniszterelnök lett, elkezdett nyitni, és behivatott engem, és azt mondta, hogy hát itt van ez a nemzeti, hát ebben megy ez a hisztéria, a Gobi csinálja, a Gobi
ildök, fel kell lépni,
tehát nincs egy vasunk se, hát hogy nincs valami tippet, hogy mit lehetne csinálni. És akkor mondtam neked, egy tippem van, hogy én most voltam Vicenzában, és ott van a Palladiónak a bazilikája, egy gyönyörű épület. És abban az van, hogy az emeleten van a templom, és a földszinten csupa üzlet van, aminek a bérletéből él a templom fönn. Hát kéne egy olyan nemzeti, ami körbe van építve üzletekkel, azokat el kell adni különböző világcégeknek, örülnek, hogy a nemzetében semmi köze a színházhoz, de ebből föl lehet egy részét építeni. Hát ez remek, mondta, gondolkozom. Este bementem a televízióba, és oda jött, és gratuláltak, mondom, mihez? Szóval te vagy a Nemzeti Színház kormánybiztos, mondom, mi vagyok én? És fölhívtam a Grosszt, hogy de erről nem volt szó, mert azt mondta, hogy hát muszáj volt, mert ha nem csinálom gyorsan, akkor megfúrják. Uh-huh. Jó, másnap bementem hozzá, mondta, veszünk, és feltételeket támasztottam, az első feltétel az volt, utána lehet nézni, hogy rendben van, vállalom a felépítést, de a jelenlegi Nemzeti Színházhoz nekem semmi közöm nincs, mert hát nem tudok beleszólni, de én egy épületre vagyok ott. Kettő marad a televízióban, amit én nagyon szeretek, és nem óhajtok adni. Három, kérem szépen, utána lehet nézni. Azt hiszem, ez egy harmadik kikötésem az volt, hogy én ezért semmilyen fizetést nem kaphatok. Egyszerűen az önmerő önzésből, mert mondtam, hogy nekem nem éri meg, hogy akkor azért legyen tele, hogy egy mennyi fizet. Semmi. Egy fillér, ehhez ragaszkodtam. Na is, és dolgoztam rajta hát két évig, és hát egy úgy adtam tovább, hogy amikor én átvettem, akkor arra gyűjtött pénz 0 forintra volt betéve a bankba. Én elintéztem a 22%-os kamatot. Szóval én nagyon sok pénzzel, gyarapodással, és kiválasztottam egy pályázaton az Erzsébet teret, meghirdettünk egy pályázatot a terve. Boldog voltam, hogy egy olyan pályázó nyerte meg, aki egy klikhez se tartozott. Nagyon jó pofa, tehát ott látható a könyvemben a rajzról.
Minden, nem jut eszembe a tervező neve, de majd megnézem.
Tessék?
Nem jut eszembe a tervező neve, de majd...
Ligeti Béla.
Igen?
Ligeti Béla. Előtte egy-két dolgot épített, de nem volt benne a menők, nem volt a menők között. Úgyhogy ez volt a Grósszal a kapcsolatom, de hát mással is volt kapcsolatom. Hát írom a könyvvel kapcsolatom oda. Berlusconival is elég komoly.
Azt akartam,
acéllal nagyon
bocsánat,
komoly.
Igen, az acél, ne felejts el, azt akartam villám gyorsan megbeszélni, mert sajnos lejárt az időnk, hogy speciális oldalakat és bekezdéseket áldoz a könyvébe annak, hogy voltak a televízión belül is sokan zsidók, meg a pályája kezdetén is ilyen számon tartott a kultúrában szereplők, meg a politikai elitben szereplő zsidók. Ezt hogy kezelték az 50-es években, meg a 70-es években? Hogy volt ennek jelentősége? Ugyanis amikor én gyerek voltam, én ezt egyáltalán nem éltem meg sehogy. Tehát, hogy nem futottam
nézze,
bele.
Hát, hogy nem összehasonlíthatóan mondjuk a Horthy rendszerrel, de a dolgok ott bujkált ide-oda, hát volt ennek némi nemzetközi háttere. Hát nemzetközi háttere volt az ugye, hogy a Szovjetunió nagyon agresszíven és egyoldalúan kiállt az arab országok mellett az arab-izraeli konfliktusban.
Igen.
Hát akkor volt az a víz Budapesten, hogy a Kohnt behivatják a pártbizottságba, és megkérdezik tőle, hogy a Kohn elvtárs, van magának véleménye a közel-keleti helyzetről? Mire azt mondtak, hogy van, de nem értek vele egyet.
Ja, úgyhogy
ez a véres történet. Persze az is hozzátartozott a dologhoz, hogy Lengyelországban példát mutattak arra, ahol egyszerűen ilyen, hogy mondjam, én az antiszemitizmusról mindig azt mondom, hogy kétféle van. Az egyik az egy zsigeri, az illető komolyan gondolja, amit gondol, ez mindenütt egy töredéke a lakosságnak. Hát Magyarországon azt becsülöm, hogy 20-30 ezer ember, ami nagyon sok.
Hát igen.
De hát a 8 millióból egy elenyésző töredék, csak nagyon zajos, mert sok köztük az újságíró, politikus, aki zajjal jár, tehát így lehet. De a másik, amely egy nagyobb rész, az a megélhetési antiszemita, akit 1944-ben nem a zsidókat utálta, hanem meg akarta kapni a lakását az első emeleten, meg ki akarta vinni a rádiót a lakásából, meg el akartak, az egy másra. Na most a Lengyelországban fölütötte a fejét egy nagy megélhetési antiszemitizmus. Egy csomó pártfunkcionáros rájött arra, hogy ő egy csomó állást megkaphat, meg mindent, abban az esetben, hogyha azokat az ott levő zsidót ki. Szóval ez a dolognak a másik oldala. Na most ez Magyarországon így távolból hangzott, kísértett, de nem jelent meg. Ez nem igaz. Itt nem volt antiszemitizmus, komoly forra. Annak köszönhetőnek, hogy én nem tudom, de azt mondták, azt mondják, hogy a Kádár János nem volt filoszemita, vagy hanem egyszerűen nem volt érző, egyszerűen nem értette. Ő egyszerűen nem értette, hogy hát mi az, hogy valaki zsidó. Ez olyan, mintha szőke az lenne a baja, hogy szőke vagy az lenne a baja, hogy sakkó. Szóval ő egyszer kifejtette ezt állítólag, hogy ő nem, ebben a kérdésben egyszerűen nem érti, hogy miről van szó. Na most nem is volt, szóval olyan típusú, de bujkálóan a dolgok mögül elő-elő bujkálva a háttérbe. Ez akkor is nagyon komoly mértékben, ott különös tekintettel a lengyel példára, és különös tekintettel a Szovjetunió erőteljes és hangsúlyozott arab elkötelezettségére.
De azt nem éltem meg, hogy a televízióban vezetők egymást közt azt mondták, hogy túl sok már itt a zsidó, mondták a zsidó vezetők.
Olyan is volt, de ezt természetesen zsidók mondták, akik igen. Féltek. Akik féltek, hogy jaj, nehogy azt mondják, hogy szóval az természetes. De maga, hogy mondjam, egy olyan, szóval, hogy mondjam, aki egy ilyen egyszerű munkásból, nem tudom, miből kell, mit tudom én, ott volt a Szűcs Bandi, aki a drámai osztályt vezette. Egy nagyon egyszerű paraszt gyerekből lett egy nagyon művelt, nagyon felkészült, nagyszerű vezető, református Kovács házának hívták a falut, ahonnan jött. Egy igazi magyar, elképzelhetetlen róla, hogy antiszemita legyen. De ugyanúgy meg kell mondani, hogy Grossról is elképzelhetetlen volt. Bár ugye akkor mindig mondták, hogy aki vállalja ezt a nevet, hogy Gross az sváb. Az nem zsidó, mert ha zsidó lett volna, már rég garai lenne, vagy mit. Úgyhogy ez nem, ez élt egyfajta ilyen megélhető, jó lenne valakit kirúgni, és vitathatatlan, hogy volt egy olyan népi irányzat az irodalomban is, meg a pártban is ilyen népnemzetinek mondott, aki ezt részben kacsingatott a lengyel példa felé, részben ezzel akart hát így magának valamilyen fajta körvonalat adni. Na de ez se volt olyan aktív, vagy az nem lehetett igazán komolyan venni.
Nagyon örülök, hogy beszélhetünk a könyvről. Ez itt a Kulturális Termék Megjelenítés második kötet, Szinetárnak az önéletrajzszerűségek és egyebek címet viselő élet leírása, és tartozik még egy harmadikkal már csinálás
hát alatt. Nem tudom, hogy megélem, meg tudom menni. Ehhez egyes szerint nagyon fontos, hogy az önéletrajz szerűség. Tehát biztos vannak benne
tévedés. Hála Istennek vannak benne nagyon élvezetes, kifejezetten társadalomrajz szerűsége.
Igen, szóval minden másról is írok, igen. Főleg a véleményeimről írok, és föltartom a jogot, hogy megírtam, hogy tévedéseim is lehetnek benne, biztos vannak. Tévedések ilyen, olyan, amolyan, én a saját véleményemet, a saját emlékeimet, saját megfogalmazásomat írtam. Akit érdekel, annak nagyon örülök.
Köszönjük szépen, hogy itt volt, a könyvet pedig ajánlom azoknak, akik kíváncsiak arra, hogy mi történt itt az elmúlt 70 évben.
Köszönöm szépen.
Köszönöm, heti jégbüfé lesz a jövő héten, és nézzenek minket akkor is. Viszontlátásra. Köszönöm.